Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második levele 12. fejezetében az első 10 versben a következőképpen. Ezt írja Pál apostol. Dicsekednem kell, ha bár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban. 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, töv is adatott a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem. De ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban héten jelent meg egy írás az Evangélikus Egyháznak a honlapján. A kezdésnek ezt szeretném felolvasni. Egy egyházi gondnok nagyon kíváncsi volt, milyen lelkipásztort is szeretne magának a gyülekezet. Ezért egy maga által írott levelet vitt magával a gyülekezet vezetőinek gyűlésére, és úgy olvasta fel, mintha egy jelentkező levele volna. A levél így hangzott. Testvérek, hallottam, hogy a ti közösségetek pásztort keres, és engem érdekelne a hely. Vannak egyes pozitív erényeim, melyeket értékesnek ítélnétek. Abban a kegyelemben van részem, hogy kellő erővel és meggyőződéssel prédikálok, és írói készségemmel is jelentős sikereket értem el. Azt mondják rólam, hogy jó szervező készségem van. Valóban igazolni tudom ügyességemet, mivel több város gyülekezeti vezetője voltam már. De bizonyos embereknek vannak kifogásaik ellenem. Már 50 éves vagyok, de egy közösségnél sem töltöttem 3 évnél több időt. Német gyülekezetet el kellett hagynom, mivel nyugtalanságot okoztam közöttük. Be kell vallanom azt is, hogy 3-szor vagy 4-szer börtönben is ültem, de nem azért, mintha valami rosszat tettem volna. Az egészségem kívánnivalókat hagy maga után, mivel kétkezi munkát végeztem, hogy megélhessek. Gyülekezeteim elég kicsik voltak, habár nagyvárosokban volt a székhelyük. Néhol nézeteltéréseim adódtak más vallási közösségek vezetőivel. Hogy az igazságnál maradjak, azt is el kell mondanom, hogy egyesek bíróság elé idéztek, és testi sérüléseket is okoztak. Az adminisztráció sem ment a legjobban. Ismert vagyok arról, hogy elfelejtem néha azt, akit megkereszteltem. Szeretnék az önök segítségére lenni, és tőlem telhetően mindent megtenni az önök közösségéért. Amikor a levelet felolvasta, megkérdezte az egyházi gondnok, hogy nem érdekelné-e a vezetőséget ez a jelentkező. A visszautasító válasz így hangzott. Csak nem foglalkozunk egy beteges, civakodást szító és feledékeny pályázóval. Tulajdonképpen még sértve is érezték magukat, hogy egy ilyen egyáltalán ajánlkozni mer. Na, azért legalább a nevét mondja meg, kíváncsiskodott az egyikük. A válasz így hangzott, Pál apostol. Azt hiszem, ez a történet, nyilván ezért olvastam fel, pont arról szól, amiről mai alapigénk. Mert a mai vasárnap igéjében Pál apostol éppen egy ajánló levelet ír önmagáról az eléggé elitistán gondolkodó korintusi gyülekezetnek. Annak a közösségnek, amelyet éppen ő alapított. És amely, amint kitette a lábát a városból, amint kitette a lábát Korintusból, egyből megkérdőjelezte Pál apostolnak az apostolságát, az apostoli tekintélyét. Vajon tényleg apostol-e egyáltalán? Csodák, jelek történtek a gyülekezetben. Egy nagyon jól menő közösség volt. Az előbb felolvasott kis levél részlete ellentétben Korintusban tömegesen csatlakoztak a kereszténységhez az emberek. Egy igazi sikertörténet volt a kereszténység terjedése a Peloponnészoszi félsziget lakosai között. Ugyanakkor sok-sok tévtanító is elkezdett dolgozni ott, idézőjelbe téve, mert szeretett volna hasznot húzni a kereszténység terjedéséből, és így adódhatott, hogy a korintusi közösség szembefordult Pállal. Nem is apostol, nem hiteles, megbízhatatlan, kétértelmű, könnyelmű. Pál, amikor meghallotta ezt, akkor egy levelet írt nekik. Ez a levél, ez nem maradt fent. Azért nem maradt fent, mert valószínűleg egy nagyon erőteljes hangvitelű levél lehetett. Egy olyan levél, amiben Pál apostol, hát hogy mondjam, kiakad. És nagyon durván írhatott a korintusi gyülekezetnek. Ezt onnan tudjuk, hogy ebben a levélben, a korintusiakhoz írt második levél néven, amit olvasunk a Szentírásban, ebben a levélben, ebben szabadkozik. Hogy azért írtam nektek azt az előző levelet olyan és ilyen hangnemben, mert... Ez egy békülékeny levél, a második levél, amiből, hogyha elolvassuk, akkor nagyon szép képet alkothatunk arról, hogy milyen lehetett az az első. Amit Pál apostol első korintusi levele néven olvasunk, az egy sokkal korábbi levele az apostolnak ugyanebbe a városba. Pál ebben a második korintusi levélben nem rejti véka alá a csalódottságát, és ha azt gondolhatnánk, hogy eléggé beképzelt módon osztja ki a közösséget, osztja meg a megbízhatatlanságát, a kétértelműségét, a könnyelműségét cáfoló érveket. Pál itt egy olyan gyülekezetnek ír, akiket becsaptak, és akiknek azt mondták, hogy akkor vagy jó keresztény, akkor vagy hívő, akkor vagy jó Isten követő, Isten félő, hogyha erős vagy. Ha nincsenek kétségeid, ha egészséges vagy testileg, ha tökéletes vagy erkölcsileg. A múlt héten az igehirdetésben már szóba került az olimpia, az ókori olimpia, ami a tökéletesen teljesítőt, az olimpiát megnyerőt megjutalmazta. Nem is akár, hogy nem csak egy babér koszorút kapott az illető, hanem gyakorlatilag a megistenülésnek a megistenülést. Magát szobrot készítettek róla, és teljesen ellátták őt élete további részében. Az olimpiától, olimpia városától Korintus 100 kilométerre feküdt, és És ennek a Korintusnak a lakosai is hittek az ember felemelkedésében, hittek a görög eszményben, hittek abban, hogy meg lehet istenülni. Az ember elérheti az isteni állapotot. Elindulhat a tökéletesedés útján, és el is érheti azt. Ugyanez a gondolat, ez más ókori népeknél is megvolt, nem csak a görögségben, például a zsidóságban. Elég elolvastunk az Ószövetségből Jób könyvét. Amikor Jóbot győzködik a barátai, de azért ér ez a sok veszedelem, azért ér ez a sok baj, azért vagy beteg, azért haltak meg a gyermekeid, mert nem féled az Istent. Mert valami gonoszságot követtél el, mert bűnös vagy. Jól mutatja Jób könyve az ember gondolkodását. Így gondolkodik minden vallás is. És bizony a kereszténységet minket is sokszor megkísért ez a gondolat. Légy tökéletes, hogy Isten elfogadjon. El kell érnünk valamit ahhoz, hogy az Isten elfogadjon bennünket. Át kell ugranunk azt a mércét, amit az Isten állít elénk. Élj úgy, ahogy ő parancsolja, és akkor Isten majd szeretni fog, akkor lesz egészséged, akkor lesz munkád, lesz rendezett családi életed, akkor nem érhet semmi baj. Ez az elitista gondolkodás. Ez a gondolkodás azonban téves. Nem így működik. Nem így működik a dolog, és erről beszél ma Pál apostol is. Először is elmond egy történetet, ami vele történt, bár ő mint egy kívülálló meséli el. Ismerek egy embert a Krisztusban 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Csodálatos elragadtatásban volt része, amiről nem tudunk meg többet, azt tudjuk meg, hogy a paradicsomban járt, a mennyben járt, nem csak ő volt ezzel így. Ha olvassuk az Új Szövetséget, akkor láthatjuk, hogy egy tanítvány is, János, egy ilyen elragadtatásban részesül, belelát a mennyei világba, ezt le is jegyzi, hogy miket látott ott, amit lejegyezhetett. Jelenések könyvében olvassuk ezt. És ha belegondolunk, itt Pál apostol azt mondja, hogy nem mondhatja el senkinek, nem szabad elmondania. Hogyha elolvassuk János jelenésekről írt könyvét, akkor megértjük azt is, hogy miért nem. Mert fogalmunk sincs róla, hogy miről is írott János. Legalábbis nagyon-nagyon-nagyon nehezen értjük a jelenések könyvét. Ha egyáltalán értjük és jól értjük. No hát visszatérve Pál apostolra, csodálatos elragadtatásban volt része. Nem tudjuk, hogy mik voltak ennek a részesei. A lényeg, hogy egy olyan dolognak a részese volt Pál, amelyre mindenki vágyik. Bizonyítékra. Bizonyítékban volt része, bizonyítva lett az ő számára, hogy Isten valóban létezik, hogy a mennyország valóban létezik. Az Istennel kapcsolatos teljes bizonyosságot kapta meg. Amikor olyanokkal beszélgetek, akik nem templomba járó, nem hívő emberek, akkor gyakran előkerül a kérdés, hogyan lettem keresztény, hogyan tértem meg, hogyan szól hozzám az Isten. Ilyenkor aztán várják azt, hogy a Pál apostolhoz hasonló dolgokat mondjak, hogy hát igen, amikor révületbe estem, és amikor a mennyben jártam, akkor nekem azt mondta Isten így személy szerint nekem, Hokker Zsoltnak, hogy. Mert nyilvánvalóan nekem ilyen elragadtatásban nem volt részem. Nem annyira nyilvánvaló a dolog, de nem volt részem, elárulom. De volt részem csodában, olyan csodában, hogy az Isten megszólít. Ugyanis amikor Isten engem megszólított, azt én csodaként éltem meg. Azt én olyan dologként éltem meg, mintha elragadtatásban lett volna részem. Egy kívülálló szemével nézve nem volt benne semmi különös, Mert mi érdekes van abban, hogyha valaki Bibliát olvas és hallgatja az ige hirdetést, aztán megtér, elfogadja Jézust megváltójának, és próbál az ő igéje, az ő útmutatása szerint élni. Semmi különös. És éppen ezt hangsúlyozza Pál is alapigényben, de ő még egy lépéssel tovább is megy, ezt mondja, pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. A világ, az emberek, a környezetünk elvárják tőlünk ezeket a különleges megtérési élményeket, és még valamit, a tökéletes életet. Hogy lehet az, hogy te keresztény vagy, és mégis? Ezt és ezt teszed. Milyen Istened van, aki nem gyógyítja meg a betegségedet? Ha annyira szeret téged az Isten, akkor miért nincs munkád, családod, autód, házad, sorolhatnánk? Igen, elvárják tőlünk a tökéletes életet, ezzel is igazolva saját magukat. De elvárjuk ám ezt mi is magunktól. Különben nem hordanánk álarcokat. Mert az életünk, a kereszténynek mondott életünk egy évi 365 napos farsang. Fent van az álarc, ami ápol és eltakar, ami kiegyenesíti a bőrt, ami mögé bújva büszkén kiállhatunk mindenki elé, lám, milyen szép vagyok, milyen szép az életem. Igen, sajnos ilyenek vagyunk. Tudja ezt Pál is, és ezért megtesz egy nagyon népszerűtlen lépést. Leveszi a saját álarcát. Azt mondja, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Gondoljunk bele a nagy Pál apostol, aki ezreknek hirdette az evangéliumot, aki olyan szép leveleket írt, nem is értjük a mondatait. Pál apostol, aki a teológiának a megteremtője, akinek része volt a csodálatos megtérési élményben, mikor megjelent neki a feltámadott és mennybe ment Krisztus. Senki másnak, neki megjelent. Része volt ebben az elragadtatásban, amit itt leír. Aki a legtöbbet tett a kereszténység terjedéséért, kiáll és azt mondja, nézzetek meg úgy, ahogy vagyok. Tövis adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön. Pál szenved. Szenved, és ő ezzel a szenvedésével dicsekszik. Hogy mi volt ez a tövis Pál életében, ezt a Biblia kutatók is csak találgatják, talán egy betegség, talán valamilyen bűn. Nem ez a fontos, hanem az, amit hozzátesz, hogy el ne bizakodjam. Azért kaptam, hogy el ne bizakodjam, hogy el ne bízzam magam. Döbbenetes szavak, mint ahogy Luthernek a szavai is, aki azt mondja, bűneim olyan számosak és oly súlyosak, hogyha azokat a maguk valóságában ismerném, belehalnék az iszonyatba. Isten azonban kegyelmes. Csak annyit ismertet meg velem bűneimből, hogy el ne bízzam magamat. Számomra az Isten tisztelet egyik legszebb része az, amikor az úrvacsora előtt a gyónás van, és felállunk, és közösen egymás előtt megvalljuk a bűneinket. Hangosan, kimondjuk. Bánod-e igazán bűneidet? Bánom. Megbocsátottál-e? Megbocsátottam. Igyekezel ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel. Kimondjuk azt, hogy bűnös vagyok. Kegyelemre szorulok. Pál azt a kinyilatkoztatást kapja. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Mikor kapja ezt Pál? Mikor kapja ezt a mondatot? Jól ismert mondat ez. Az előző fejezetben, a 11. fejezetben felsorolja, amiken túl van már. túl van 5x40 botütésen, ebből egy is tud halálos lenni, 3 megvesszőzésen, 1 megkövezésen, 3 hajótörésen, néhány bebörtönzésen, és hát amiket még nem sorol fel. Elég neked az én kegyelmem, a Jézus Krisztusért, a bűneidre kapod bocsánat, mert semmi más nem fontos. Kincset, életet, hitvest, gyermeket mind elvehetik, mit érez ő nekik, milyen ka menj örökre. Ki tudjuk-e mondani Lutherral, Pállal ezeket a szavakat? Tudunk-e így ráhangolódni az Istenre, ráhagyatkozni az Istenre? Levetve állarcainkat, hátat fordítva az elvárásoknak, a kívülről felénk jövő elvárásoknak, a saját magunk által támasztott elvárásoknak, dicsekedve az erőtlenségeinkkel. Nem, ez nem megy. Nem megy saját erőnkből. Olyanok vagyunk, mint a viccben, a nyuszika, aki beleesik a gödörbe, és próbálkozik kimászni, de mindig visszacsúszik. Aztán elkezd kiabálni, hogy segítség, segítség, amivel ugye kockáztatja azt, hogy esetleg a farkas rátalál. Mondhatni, hogy nyuszika a gödörben az erőtlenségeivel dicsekszik. Éppen van a medve megy arra, a nagy és erős medve, aki nem akarja bántani nyuszikát. És a medve lekiabál a gödörbe, nyuszika, várj, hozok kötelet. És a nyuszika visszakiabál, nem várok. A vízbeli várj, ez a kegyelem. Isten jön és lehajol hozzánk. Azt mondja, nem kell tökéletesnek lenned. Nem kell csodálatos eseményeknek történnie, hogy az én utamon járj. Egyszerűen csak fogadd el a kötelet. És amikor kihúztalak, akkor fogadd el a térképet, amelyen be vannak jelölve a gödrök. És ha mégis beleesnél egybe, akkor kiálts hangosan, hadd hallják meg mások is, hát ha ők is elkezdenek kiabálni, és én nekik is tudok segíteni. Az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Te vársz? Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te mentőkötelet dobtál a mi számunkra. Köszönjük neked Jézus Krisztust, az ő golgotai keresztjét, amin keresztül bejuthatunk a mennyek országába. Köszönjük, Urunk, hogy te napról napra sok-sok csodával ajándékozol meg bennünket. Ezeket a csodákat észre sem vesszük talán. Megkérünk, hogy nyisd fel a szemünket, hogy meglássuk mindazt, amit te adsz. Kérünk téged, Urunk, hogy meglássuk azt, ami a legfontosabb. Kérünk téged, hogy te segíts bennünket, te vezess bennünket az úton, hogy valóban hozzád érjünk. Így légy velünk, így készíts bennünket a bőti időszakra, hogy már most le tudjunk borulni eléd, és el tudjuk fogadni a te végtelen kegyelmedet és szeretetedet. Segíts bennünket, Jézus Krisztusért kérünk. Amen.